művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Zsigmond Demőke, az Örkény Színház kiváló színésznője, a művészbejáró vendége. Az nekem nagyon tetszik, hogy úgy került oda, hogy fogta magát, és fölhívtam Hácsai Pált, és ajánlkozott, és ebből titkot sem csinál, és most képzeljék el, hogy forgatott egy BBC sorozatban, méghozzá az egyik főszerepet, ami azért nem semmi. Utána jön a kritikai rovatom, beszélek arról, hogy Vári Éva bizony már 85 éves, és arról, hogy Dégi István 90 éves lenne. Beszélek a Hegedűs a háztetőnknek egy új verziójáról, és hát ha marad idő, akkor egy operett gáláról a Városmajorban. Hát akkor ez lesz. Kezdjük ezzel a Mácsaival. Szóval most azt mondtad, hogy itt kicsit izgulsz a beszélgetéstől. Most akkor a Mácsai előtt, mielőtt fölhívtad, nem paráztál? Mert ezt azért kevesen teszik meg.
Jaj, hát egy hónapig szorongattam a Cetlin a telefonszámát.
Kitől kérted el?
Nagy Zsolttal forgattam egy kis filmet, a Játszótársakat, amit Viski Ábel rendezett, és tőle kértem el
már
a számát.
Már hát ugye ő ott tag.
Igen.
Elkérted, és nem merted felhívni.
Nem mertem egy hónapig, nem.
És ma hol voltál? Külbe, üzében, laptop, hol időnként meggyűrögetted, hogy... Na most aztán...
Betettem pénztárcába, és így vártam a jó alkalmat, de mindig volt valami kifogás, hogy á, most biztos, hogy nem ér rá, á, most én nem érzem eléggé maga biztosnak.
De aztán... hogy belegondolt, hogy kettőig talán próbál.
Egyfolytában azon gondolkodtam, hogy vajon éppen alkalmas.
Előadása lehet, és akkor mi volt az a pont, amikor egy életem, egy halálom?
Annyira belefáradtam ebbe a megfelelő időpont kivárásába, hogy egyszer csak egy random pillanatban Pécsen játszottuk a Hamletet az egyetemi osztályommal, és a Szabó Erával voltam egy szobában, és egy reggel fölhívtam.
És rögtön felvette kapásban?
Egyből felvette, amit nagyon meglepődtem, aztán elkezdtem bemutatkozni hosszasan, mire félbevágott, hogy képbe van, hogy ki vagyok, akkor elfelejtettem,
hogy... De egyébként mit mondtál neki? Tehát elsőre mit mondtál, hogy én Zsigmond Demőke, Marton László osztálya...
Marton László osztálya, anya, negyedéves vagy ötödéves hallgató, igen. Igen, hát igen, próbáltam behatárolni magam.
És utána közbevágott, és utána...
Utána pedig megkértem, hogy nézzem meg egy futó előadásomban, mert nagyon szeretnék a társulattal, az Örkénnyel együtt dolgozni.
De mit mondta, hogy miért ott?
Nagyon tetszett, ahogy a színészek együtt dolgoztak akkoriban, láttam a János Királyt is, és valahogy, hogy azt éreztem minden előadáson, amit az Örkényben láttam, hogy olyan jó lehet annak a csapatnak a tagja lenni, vagy hogy úgy olyan grupszerű az egész.
Ez azért fura, mert én tudom, hogy téged hívott Vinyánszky Attila, és játszottál is. Ott hát igen. A János Vitézben életlen Illuska voltál.
Igen, mindent kipróbálok, és, ami így szembe jön, és érdekes.
És hívott, és az nem tetszett?
Nem éreztem a magaménak a világát, az ízlését, a forma világát. Mást akartam. Az a szerencse, hogy itt Budapesten nagyon-nagyon sok műfajú, ízlésű színházzal találkozhat egy pályakezdő. Nagyon sok mindent ki lehet próbálni, hogy való-e, nem való-e. Szerintem csak úgy jön rá az ember, hogyha kipróbálja.
De úgy fogalmaztál, hogy nem akartál a naiva, a szép szőke, leányzó szerepkörbe leragadni, mert hogy Illuskaként, én láttam azt az előadást, az egyébként egy sikeres produkció volt.
Egy sikeres produkció volt. Én nekem volt igen egy olyan félelmem, hogy csak annyit fognak belém látni, hogy dekoratív, szép, szőke, hosszú hajú, kék szemű lány, és hogy ennek ebbe a klisébe, attribútumba be fogok szorulni, de
és mit mondtál Vinyánszkynak? Hogy miért nem?
Ezt mondtam neki, hogy más érdekel. A színház, amit én szeretnék, az másféle.
Sőre.
És egy darabig tudnám csinálni, meg egy darabig tudnám újdonságot is adni, de egy idő után azt hiszem nem érezném jól magam.
És erre?
Elfogadta. Hát nagyon nem volt lehetősége.
És nem féltél belemenni a szabadúszásba a tuti helyett?
Hát de. De az ismeretlen az mindig nagyon félelmes, félelmetes. De valahol lehetőséget is hordoz magában.
És akkor neked hordozott, mert akkor Budaörs, meg volt a Forte társulat is, sőt, Nyíregyházán még Chicago musical, Roxy Hart, ott aztán lehet csillogni.
Igen, ezt nagyon élveztem.
Az nem szőke naíva, az nagyon nem.
Nem.
Az a nőstény, nem?
Egy idő után rájöttem, hogy igazából a lehetőségeket vagy megkapom, vagy nem, de hogy én hogy élek azokkal a lehetőségekkel, az már rajta múlik, szóval igazából, ha csak én nem szorítom magam ebbe a keretbe, amitől én féltem, akkor igazából ez nem létezik.
Most a Roxy, hát ez tényleg a veszélyes nőstény, az benned van?
Van, mindenféle van bennem. Féljek
tőled?
Vigyázz!
És Budaörs ugye ott nézett meg végül is Mácsai,
igen,
meg Bagosi László. Akkor ugye ő ott volt rendező, vagy főrendező talán. Miben néztek meg?
Ármány és szerelem című Schiller.
Én azt nem láttam, abban mi is voltam.
Miller Luisa.
Miller, ja, de abban te voltál, hát Luisa. Ha, értem. És azt tudom, hogy utána jól bementek hozzád, és mit mondtak?
Hát azt mondták, hogy nem, csak annyit mondtak, hogy jelentkezni fognak. És akkor eltelt egy fél év is a nyár.
De várjál, ez a jelentkezni fognak, ettől nem kenődtél el, vagy ez olyan, hogy majd értesítjük, aztán majd...
Hát én úgy voltam vele, hogy na, én mindent megtettem, és akkor innentől kezdve már...
Aha.
Ha jön valami, akkor az ajándék, és akkor az egy lehetőség, és ha nem jön, akkor megyek tovább, vagy hát nem tudom.
Aha.
Meg egy kicsit naív voltam, arra gondoltam, hogy hát akkor jelentkezni fognak.
Na de erre tényleg.
És tényleg jelentkeztek, igen. És akkor jött az első...
Méghozzá főszereppel jelentkeztek.
Igen.
Azért ez is ritka, nem? Vagy nem kipróbálunk
nagyon
egy ilyen kis valami
neki,
akármiben.
Igen.
Hanem mesél a Bécsi Erdő Marian, hát azért az egy vaskos főszerep.
Igen, igen. Nagyon élveztem. És nagyon örültem neki, hogy egy olyan produkciót választottak, vagy hát egy olyan produkcióba kerültem bele, amiben nagyon-nagyon sok örkényes színész szerepelt. Szóval nem csak egy pár szereplős darab, hanem majdnem az egész társulattal találkozhattam ott.
Meg az egy nagyon széles érzelmi amplitúdójú szerep is, szóval abban lehet az elején azért kicsit naivázni is, nem?
Nagyon sok
és aztán
benne.
Utána hát az nagyon tragikus,
igen,
dolgok is történnek. Nem?
Hát de, ez egy nagyon jó szerep.
És akkor már érezted, hogy ebből aztán lesz szerződés?
Nem azzal foglalkoztam. Én azt hiszem, amikor a Pali felajánlotta a szerződést, akkor én még javában meg akartam oldani a szerepet, szóval, hogy a vége felé jártunk, azt hiszem, a főpróba héten voltunk, és annyira abban voltam, hogy az utolsó pillanatig is, amíg van próba, addig eljussak lehetőleg messzebbre, hogy én éppen abban voltam, és akkor ez engem váratlanul ért.
De még a premier előtt azt mondta a Pali,
igen,
hogy na, akkor most esetleg ne tantár nem szerződnél ide?
Igen, azt mondta, hogy abból, amit ugye eddig láttak, látott, látszik, hogy teherbíró vagyok, és hogy van bennem, ami ki tudna bontakozni ebben a színházban, és hogy ő szeretettel vár a társulattal együtt. Úgyhogy ez nekem olyan nagyon jól esett.
Hát akkor már könnyebb volt a bemutató, nem? Ettől egy kicsit.
Hát sajnos nem lett könnyebb. Nem, ez egy másik, ez valami más volt, nem tudom. Ez más lapon.
Mi volt?
Valahogy nem éreztem azt, hogy attól még, hogy ez föl van ajánlva, attól még könnyebb dolgom lenne abban.
Sőt, hogy jó, most aztán végképp be kell bizonyítani, hogy...
Hát lehet, igen, lehet, hogy pont az ellenkezője. Az időszak nekem ilyen nagyon izzadságszagú, izmos időszak volt, mindenért megküzdöttem háromszorosan is.
De az egy jó előadás volt.
Én nagyon szerettem, szerintem igen, az egy jól sikerült előadás volt. Igen.
Na, hát aztán jött egyik a másik után.
Igen.
És lett egy nagyon-nagyon-nagyon nagy az Édes Anna címszerepe.
Igen, igen, az is. De hát ezt így nagyon sok mindent kaptam ott tényleg, ami nagyon izgalmas lehetőség volt az üvegbúrától kezdve, az Elektrán keresztül, vagy hát a Legyek, Sartre-nak a Legyek című darabja, de voltak kisebb szerepeim is, amikből nagyon-nagyon sokat tanultam. Például a 33 változat Haydn koponyára, az egy nagyon izgalmas feladat volt.
Ugye úgy volt, hogy két Eszterházy ment, az egyik a Nagyszínházba, a másik a stúdióba.
Igen.
És pendlisztettek a két színház
között. Igen, igen, mind a két előadásban bepofátlankodtunk.
És az egyáltalán nem volt egyértelmű siker, sőt a Nagyszínház itt mondhatnám bukásnak is Bodó Viktor rendezésében. Ugye? Az milyen egyébként, amikor érzed, hogy hú, most mindent megpróbáltunk, de én a premiért láttam, de már ott érződött, hogy hát ez valahogy azért nem az igazi.
Az egy hosszabb kihagyás utáni próba folyamat volt. Az első Covid leállás után álltunk bele, és én annyira boldog voltam, hogy dolgozhatok, és én úgy élveztem az egészet, és annyira nem érdekelt, hogy mi lesz a fogadtatása. Egyszerűen örültem neki, hogy próbálhatok, hogy dolgozhatok, hogy csinálhatom azt, amit csinálok, és hogy ott vagyok a kollégáim között, és jaj, az nekem egy fantasztikus élmény.
Hát az Örkényben egyébként az úgy lehet kísérletezni.
Igen,
és a kísérletben benne a kísérlet lényege, hogy az nem mindig siker, mert különben nem lenne kísérlet,
hát
akkor biztosra menés lenne.
Igen.
Tehát benne van, de milyen egyébként? Tehát amikor tudod, hát nem igaz, hogy a második, harmadik előadáson már nem tudtátok, hogy hát ez azért bukta körül van valahol. Az akkor milyen, hogy hú, de dolgoztuk, hú, de örültem, hogy a Covid után itt vagyok, húha, és akkor kimegyek meghajolni, és úgy néznek rám a nézők, így kisé bambám, hogy há, mi volt ez?
Hát én igazság szerint ilyenkor csak azt sajnálom, hogy akkor lehet, hogy hamar le fogják venni, és nem játszhatom tovább.
Ami be is következett.
Igen, de az egy sokkal rosszabb érzés, amikor én azt érzem, hogy egy nem jó előadásban vagyok benne, és sikere van.
Aha.
És sokáig kell játszani.
Mondasz is példát?
Nem. nem mondok példát, de van ilyen, és ez nagyon, nagyon rossz élmény. És dühös tudok lenni a nézőkre, hogy ezt miért, minek, pezzeg azt, meg nem akartál.
És meg tudod fejteni, hogy miért siker, amikor te rossznak tartod?
Igen, igen, tudom. Tudom, hát vannak olyan hatásmechanizmusok, amik mindig működnek. Mindenféleképpen működnek, és akkor ezek... Hát, na. Sajnos.
Na, film. Mm? Volt egy pár.
Igen,
nem mindig főszerep. A Nagy Karácsony az ugye főszerep volt.
Igen.
Meg volt Hunyadi, meg Semmelweis, meg ilyenek. És ez a BBC, amit ugye még nem láthattunk. Láthattuk? Nem láthattuk?
Nem, mert Angliában játsszák a BBC-n. Itt nem lehet itt Magyarországon megnézni.
Te vagy Jane Austen, ugye?
Igen.
Ami hát Angliában a hú, de nagy ikon, nem?
Igen, igen, és most ráadásul évfordulója van, úgyhogy ezért szól minden róla.
Mert hogy hány éves lenne?
Passz.
Mindegy, kerek évforduló.
Kerek évfordulós, igen, de nem, most pontosan nem tudom.
Na, és hogy te egy ilyen fiatalkori énje vagy, vagy meg is öregszel rendesen, vagy hogy van ez?
Meg is öregettem. Hát ő maga nem élt túl sokáig, azt hiszem 42-43 éves koráig élt. Most azért hebegek, habogok, mert pont egy éve forgattuk, és én azóta nem vettem a kezembe. Ez egy dokumentumfilm, De az sorozat, ő életéről, nem? Sorozat három részes sorozat.
Ja, három részes, akkor nem olyan végkimerüléses.
Nem, nem. És egészen a fiatal korától kezdve a haláláig ezt feldolgozza az ő életét, és nagyon izgalmas emberek vannak a dokumentumfilmben megszólítva. Színészek is, akik játszották a szerepet. Írók is.
És milyen figura volt ez? Mert mi csak úgy tudjuk, meg hát amivel, hát ugye legenda.
Hát egy nagyon önjáró ember volt.
Nálunk is tulajdonképpen legenda, nem?
Tulajdonképpen igen. Az ő korában nagyon, nagyon formabontó volt. Az, hogy nem ment férjhez, az, hogy nőként karriert akart építeni, és el is jutott ebben egy nagyon szép pontra. Nagyon nehéz volt, mert úttörő volt az ő sorsa, de így nem adta fel, és aki ebben tulajdonképpen követte az életét, az a testvére volt, a lány testvére volt, akinek lett mondjuk egy vőlegénye, de az is meghalt még mielőtt összeházasodtak volna, úgyhogy igazából ketten együtt éltek, és segítették egymást, és ha nem is éltek együtt, akkor egymással nagyon sűrűn leveleztek, és a levelezésekből tudjuk meg a legtöbbet a Jane Austen életéről.
Miközben azért tudott olyan nagyon romantikus, meg hú de érzelmes, közben azért a családról nagyon szarkasztikusan is
tudott
írni, nem? Ugye, hogy ilyen nagyon...
Igen. Nagyon jó fanyar humora van, és nagyon összetett karaktereket lát maga körül. És pont ettől volt izgalmas, hogy a saját maga környezetét fogalmazta meg, és a legszegényebb emberektől kezdve a leggazdagabb rétegekig azért ő bejáratos volt. És emiatt azért nagyon jó kis
összképet kapott. Netán a művekből is vannak részletek, vagy nem? Tehát ez...
Vannak különböző nagyjátékfilmek, vagy a régi BBC-s sorozat a Büszkeség és balítéletről, amiből bevág a dokumentumfilm részleteket, igen. Mellette, amit mi csináltunk, a mi részünk az konkrétan a Jane Austen akkori életének, meg azoknak a helyzeteknek, amikről a dokumentumfilm beszél, azoknak a megmutatása.
Csak egész fiatal korától még a halálát is eljátszod?
Igen, igen.
Na, hát ez izgi. Angolul?
Ez nagyon izgalmas. Hát angolul voltak ezek a szövegek, meg a felvételek, meg az improvizációk, viszont audiót nem használtak. Az audio, szóval úgy kell elképzelni.
Tehát
ezt.
Nem vettek föl hangot, amikor játszottak?
Nem vettek föl hangot, mert azoknak a hangja volt rávágva, akik meséltek az életéről, és akkor néha be volt vágva az, ami az interjú alany, aki beszél, és aztán utána megmutatták, amiről beszél.
Tehát akkor te nem is beszélsz tulajdonképpen?
Tulajdonképpen nem. Az audióban nem vették föl az én hangomat.
Aha. De az annyira tudsz angolul, hogy mindent értettél, ami a forgatás, ami legyen. Hát van még egy szerep, az édesanyáról tulajdonképpen nem beszéltünk. Ő azért időnként beszél, de ahhoz képest, hogy főszereplő, címszereplő, minden, tulajdonképpen alig beszél. Tehát többet néz, meg gesztussal véleményez, meg minden ott van az arcán, mint amennyit.
Igen, hát ő nagyon nehezen fejezi ki saját magát. És nagyon nehezen tudja érvényre juttatni a saját akaratát. Ez az ő nagy tragédiája.
De az milyen? Na, itt is aztán nagy érzelmi skálát lehet ugye bejárni. Mert hát ez is látszólag, ahogy megérkezik egy naív lány. Bár azért rögtön a 7. érzékeivel érzi, hogy hát ebben a házban azért ridegség van, és nem lesz, nem? Rögtön, ahogy megjön, érzi, hogy nem lesz ez jó. De te eljut a gyilkosságig. Azért az egy nagyon nagy.
Hát vannak ennek stációi, oszlop pillérei, amin minden egyes előadás alkalmával végig
megyek. És pedig?
Hát kezdve azzal, hogy van egy szerelmi csalódás, aztán van egy vetélés, aztán van egy olyan furcsa kapcsolat a vizinével, a háziasszonnyal, ami nem a szeretetről szól, inkább a kihasználásról. Sokszor levegőnek van nézve, sokszor használva van. Szóval, hogy kevésbé veszik ember számba, és aztán emiatt neki is az emberi mi volt egy pillanat alatt el tud tűnni.
Történt veled ilyesmi? Tehát volt miből meríteni?
Vannak csírái a dolognak bennem, de ezért nem...
De hol iskolában vagy ott, vagy hol?
Még nem.
Hol?
Nem
hol
kaptam volt kést. Ilyen? Hát nagyon-nagyon sok helyen, sok pillanatban tapasztalok ilyesmit az életben is.
De hol?
Most például feljöttem a lépcsőn, és a portás bácsi a helyet, hogy köszönt volna, azt mondta, hogy biciklit nem lehet felhozni. ez is egy
te
olyan...
Te vagy az első, akinek nem köszönt.
Hát jó, de hát attól még én
tudod,
először tapasztalom a saját bőrömön.
Tudod, milyen munkába került, mire nekem már köszönt? Dolgozni kell bizonyos.
Értem.
De és ilyenkor te kiakadsz? Tehát, hogy tulajdonképpen annyira érzékeny vagy, hogy akkor már úgy kicsit el van rontva a nap, vagy már rossz hangulatba jössz föl, vagy hogy?
Hát sokszor az élményem, hogy leblokkolok, és akkor utána rágódom, hogy mit kellett volna válaszolnom, de ezen azért már úgy, van, amikor már máshogy reagálok, van, amikor ideges leszek, és elkezdek kiabálni, ami megint csak egy nem jó megoldás.
Azért
de
mit
jobb
kell csinálni, hogy kiabálj?
Hát ebben az esetben is kiabálhattam volna, most egyszerűen
mi,
csak ironikusan annyit mondtam neki, hogy magának is nagyon szép napot kívánok. Igazából azt kellett volna, hogy nagyon kedvesen elmondani neki, hogy nagyon jól esett volna, hogyha előbb köszön nekem, uram. De ez nagyon nehéz mindig abszolválni, ezt az asszertív kommunikációt.
Aha.
Hát...
Mert hogy te most egyébként biciklivel jöttél, már bicajozol is, meg futsz is. Azért vagy ilyen szerkóban is.
Igen.
Közben kicsit esik az eső itt a felvétel
idején. Pont ma, de egyébként nem baj, sokkal jobb, mint a 40 fok azért.
De sokat edzel, vagy sok ilyet?
Hát sportoz. Valahogy rákattantam most a nyáron a futásra, és majdnem minden nap egy 10 kilométert futok.
Minden nap?
Majdnem minden nap.
De hát akkor is, amikor elkezdődik a szezon?
Augusztusban eddig 3 napot hagytam ki.
Próba előtt is rávisz
hát,
a lélek?
Hát nyáron kezdtem el. Aha. Nagyon.
Úgyhogy még nem tudod, hogy mi
még
lesz.
Még nem vagy. Tudom, hogy mi lesz. Hát jó lenne valamilyen szinten ezt tartani, de igazából azért, mert jól esik. Vagy úgy olyan kikapcsol, olyan kiüresedek, és onnantól kezdve úgy jó, úgy. Az üresből elindítani a napot.
Na, a Nagy Karácsony című filmben ugye egy tanítónőt játszol, édesanyját tanárnő, és lelkedre kötötte, hogy na, tanárnő, ez ne legyél. Papát meg orvos, lelkedre kötötte, hogy orvos, aztán ne legyél.
Igen.
Ahhoz mit szóltak, hogy színésznő, az lehetett?
Igazából támogattak, sosem mondták azt, hogy ne. A tanári pályára, meg az orvosi pályára is ezt is ilyen kicsit ilyen ironikusan mondták, már mint hogy így nem az volt, hogy én azt előálltam, hogy én tanár szeretnék lenni, és azt mondták, hogy nem, hanem csak így szerintem...
Hanem úgy előre, hogy nehogy már azt próbáld
igen,
meg.
Igen. Valami olyasmi.
Az igaz, hogy oda mentél a felvételire, és tulajdonképpen tök magabiztosan, mert hogy a eddigi kitűnő jó tanuló, aki tudja, igen, hogy kell ezt csinálni. És tulajdonképpen lényegében semmit nem mutattál magadból?
De, hát nekem volt egy ilyen program az agyamban, amit így programszerűen le is adtam, aztán erre
az
ugye
mi?
Nem voltak kíváncsiak.
Az mi volt?
Hát ezek a felkészülés kapcsán, az a 15 vers és 5 monológ, meg 5
Na de ezt hagytál, nyilván nem hagyták végigmondani.
Nem, de hát abból valamit, már nem emlékszem pontosan.
Na de jó, úgy mondtad a verset, hogy nem utas közben semmit magadból, tehát szavaltál, mint egy szavaló versenyen?
Hát, mint ahogy én elképzeltem, hogy azt úgy kell, aztán Aztán kiderült, hogy egyébként nagyon sokféleképpen lehet, de végül is mit akarok.
Tehát magyarul ott mégiscsak előadtad a Szöszi szép naívát?
Nem igazán a... hogy is mondjam? Nem, hogyha már mindenképpen ilyen sztereotípan akarok ránézni az akkori magamra, akkor inkább egy ilyen eminens, kicsit arrogáns, jó tanuló attitűd.
Tehát aki, ha meg kell tanulni 15 verset, megtanulja, és abszolút persze tudja. El nem felejt egy sor se.
Véletlenül se. Harmadrosztán olyan blackoutom volt, mint
a húzat. Na miért? Mi volt?
Hát elbizonytalanodtam. Hát, nagyon érdekes dolgokat tud kihozni a színművészeti az emberből. Nagyon, nagyon érdekes, ahogy így igazából a lehető legnagyobb magabiztossággal mentem oda, és a lehető legtöbb kérdéssel jöttem ki, és szerintem én így nyertem.
De az mit jelent? Azt te úgy fogalmaztál, hogy szerencsére nem vettek föl elsőre.
Ja, ez az első alkalom volt, igen.
Az miért volt szerencse?
Mert mindenre válaszom volt. Én ilyen válaszokat adtam. Ahelyett, hogy fiatal hallgatóként inkább kérdések lettek volna bennem. Nem egy találkozóról mentem, ahol kíváncsi vagyok, és ezeken az anyagokon keresztül megpróbálok kommunikálni azzal, aki föl akar venni, vagy éppen aki felvételiztet, hogy én valamit megmutassak magamból ezeken az anyagokon keresztül, amire mondjuk ő kíváncsi éppen, és akkor instrukcióérzékeny vagyok, és figyelek, és jelen vagyok, hanem az volt, hogy én, a jól nevelt iskolás, aki mindenből ötös, ő tudja, hogy ezt így kell mondani, és hogyha valami instrukciót kaptam, az azt jelenti, hogy biztos el akarnak bizonytalanítani, de én megmutatom, hogy akkor is így kell mondani. Szóval, hogy ez használhatatlan attitűd. Ez alkalmatlan arra, hogy ismerkedjünk.
És akkor mi történt ez ott az egy év alatt? Mire jöttél? Másodszorra fölvettek?
Másodszorra fölvettek, igen.
Mi történt az alatt? Tehát miért volt neked ez a hasznos? Miközben hát óhatatlan egy éve később vesznek fel, egy éve kevesebbet vagy a pályán, tehát ilyen szempontból ez nem hasznos.
Ó, de... Dehogy nem.
De akkor mi volt benne a haszon?
Hát egy csomó minden bizonytalanság keveredett be, meg egy csomó kérdés.
De mi? Mik?
Hát, hogy akkor lehet, hogy nem elég az, amit én kitaláltam magamnak, vagy akkor lehet, hogy inkább alternatívákat kéne feldobni a helyet, hogy válaszokat adok. Szóval, hogy így egy másfajta gondolkodás. Nem a helyes megoldás, mint a matekból az, hogy 2 + 2 = 4, és akkor tessék, meg elvégeztem a feladatot, hanem azt nézni, hogy mi az a 2, és mi az a másik 2, és hogy ezt, ha összeadjuk, akkor abból lehet, hogy egy bármi lehet. Szóval, hogy ez már nem matek, hanem valami olyasmi, ami, hát, hogy is mondjam, az élet. Elköltöztem otthonról, például Vácról, a szüleimtől, albérletbe Budapestre. Ez is egy csomó mindent elindított bennem. Az, hogy én egyébként hogyan döntök, én egyébként mit választok, nálam mi a rend, én mikor takarítok, de a legapróbb dolgok is megkérdőjeleződtek.
Úgyhogy az, hogy Vácon éltél, és a Marosvásárhelyi vagy eredendően, de egész kicsi korodban költöztek át a szüleit. Igen. Tehát jelent valamit? Marosvásárhely is, meg Vác is?
Vác mindenképpen, mert 7 éves korom óta ott éltem, 19 éves koromig, azért ez egy hosszú idő. A Marosvásárhelyen életem első egy évét töltöttem, ami vel kapcsolatban kevés emlékem van, de ezeket olyan emlékek, amiket így zsigeri szinten őrzünk magunkban, és...
Van mi?
Nem tudom megfogalmazni, hogy mi az, ami onnan való, de azt hiszem, hogy bizonyos dolgok, amik így ösztönösen jönnek, vagy ilyen anyai
oldalról
jönnek. Nagyon rég voltam vásárhelyen. Remélem, hogy nem sokára megyek megint. Sepsiszentgyörgyre többet járok, ott édesapám született, és ott Árkoson, oda Szentgyörgyhöz közel Árkoson van egy nagyon kedves rokon, akihez szeretek visszajárni nagyon.
Na, és akkor ez a Nagy Budapest, ez most már a tied, nem?
Hát igen. Igen, én is nagyon élvezem, de egyébként ezzel a futással, meg biciklizéssel olyan arcát mutatja nekem, egészen izgalmas. Én olyan helyeken járok, ahol még soha, és nagyon na, szép.
Hol?
Hát tegnap például azt hittem, hogy a 20. hacacáré miatt a szigetet le fogják zárni a futók elől, és ezért elmentem a Népszigetre, és a Népszigettől futottam vagy 5 kilométert észak felé a parton. Hát nagyon szép. Nagyon szép hely. Ez csak egy példa. Nagyon szép hely.
Tényleg. Ha nem színházban mi van? Futás, biciklizés, mi van még?
Hát most például szeretnék csinálni egy monodrámát, és belefágtam egy 700 oldalas regény adaptációjába.
Te úristen, az milyen? Melyik regény?
Nagyon izgalmas. Nem mondom még meg, mert még nincsenek meg a jogok.
Na de, hogy azt szeretnéd, azt el lehet mondani jogok nélkül is.
Igen.
Hát persze, hát azt szeretnéd, aztán vagy meg lesznek a jogok, vagy nem, reméljük, hogy meg lesznek.
A Murakami Harukinak a Kafka a tengerparton című.
És miért az?
Tessék?
Miért az?
Ja, hát nagyon élvezem, hát mert nagyon jó karakterek vannak benne, és nagyon tetszik az alapfelvetése.
Hogy?
Hát majdnem minden főbb karakternek valahogy egy olyan pontját mutatja meg a regény, ahol az élete egy olyan pillanatába találja magát, ahol így elveszti a kontrollt, és elkezd sodródni, és nem tudja, hogy hol és hogyan fog partot érni, és így próbál manőverezni ebben a szabad esésben.
És te akarod megcsinálni a darabot és a regényből?
Nem, a Bodó Viktor rendezni.
Ah!
Igen. Ez egyelőre még egy terv most. Nagyjából a felénél tartok, nem tudom, hogy az adaptáció hogy fog sikerülni, de ha nem is sikerül, akkor odaadom majd egy profi dramaturgnak, aki legalább tudni fogja, hogy mit akarok ebből az egészből kihozni, mert azért 700 oldal az ott felmerül a kérdés, hogy mi mindent lehet abból csinálni, mert hát nagyon sok mindent. De amúgy Murakami nagyon izgat, maga a szerző és az anyagai is. Az írásai is. Mindemellett meg mit akartam mondani? Jaj, van egy zenekarunk, a Műszak meg a többiek, és velük is csinálunk egy pályázatot. Van az Örkényben most egy olyan lehetőség, hogy egy belsős pályázat, egy stúdió előadásra, és készülünk egy előadással, a Petrik Gyuri írja a dalokat, zenéket, és a szűkített együttessel próbálunk valami előadást, előadásnak a koncepcióját felvázolni.
Te most nagyjából rendben vagy magadnak?
Aha, igen.
Akkor maradjon így.
Köszönöm.
Én pedig köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm, hogy meghívtál.
Zsigmond Emőke volt a művészbejáró vendége. Adunk egy szignált, és folytatjuk a kritikai rovatommal. Folytatjuk a kritikai rovatommal, és hát először arról, hogy 85 éves Vári Éva, És hát én nagyon szeretem tulajdonképpen. Az az érdekes, hogy én egész fiatalon olyan nagyon nem láttam őt, és talán jó néhányan vannak ezzel így, hiszen hát a pályájának egy jó része Pécsen volt, és hát ugye fiatal koromban, mármint hogy egyetemista koromban én oda nem jártam, mert hogy Kaposvárra jártam, meg Szolnokra jártam, meg kicsit Kecskemétre jártam színházban, de Pécs nem tartozott az akkor számomra vonzó színházak közé, és amikor egészen kezdő rádiósként viszont elmentem oda egy órás műsort készíteni, akkor találkoztam személyesen vele, és hát láttam hát az egyik legeslegnagyobb sikerében, ugye a Cigánykerékben, hát amiben egyszerűen káprázat volt, egy már ugye idősödő színésznőt játszott akkor is, mert hogy nem tudom, hogy tudják-e, hogy hát ugye ő nagyon későn jött el Pécsről, tehát 52 évesen váltott, és jött Budapestre a budapesti kamaraszínházba, addig ő Pécset volt sztár, és eljátszott egy sztárszínésznőt, aki már öregszik, és de még mindig elementáris, de szemben néz magával, meg hát a tükörrel. Ugye, ami mindig ott van neki, és elénekelte az úgynevezett karrierdalt, ugye, hogy hazudott a tükör, szebbet mutatott még tegnap délután, és gunyoros volt, szatirikus, humoros, de ugyanakkor fájdalmas, keserű, egy hihetetlen széles érzelmi amplitúdon játszott, és már itt volt az, amit talán van, aki nem szeret benne, én mindig bírtam, hogy mer harsány lenni, tehát, hogy mer vaskos eszközökkel dolgozni, ami hát jól állnak ezek neki, tehát ha úgy adódik, akkor még tenyeres talpas és nyers is, miközben civilben, meg azért mindig volt benne valami ilyen tartásos, kicsit tartózkodó úrinő is. De azt kell, hogy mondjam, hogy engem tulajdonképpen ezzel a Cigánykerékkel már megvett. Talán előtte is láttam már monodrámában, meg hát ugye aztán volt neki a Piaf, amiben hát egészen elképesztő tudott lenni. Ugye látszólag egy nagyon más alkat, mint Piaf, tehát az ember nem mondaná róla azt, amit ugye Piafról mondták, hogy kisveréb, de hát a lelkülete, meg abban a pillanatban, hogy elkezdett énekelni, és valami hihetetlen drámát volt képes egy-egy dalba sűríteni, hát az tulajdonképpen elképesztő volt, és Pécset tulajdonképpen mindenki imádta, és aztán ez tulajdonképpen bár jó nagy kockázat volt, és bár megtartotta a pécsi lakását, ahova, amikor ugye sajnos abba hagyva a pályát, de azért kicsit visszatérve a színpadra, vissza is ment Pécsre, hát tulajdonképpen kialakult ugyanaz a nimbusza Budapesten. És hát ebbe aztán ugye belejátszott a Kulka Jánossal adott kétszemélyes produkció, ami több százszor ment, tulajdonképpen csak azért kellett abba hagyni, mert hogy lejárt a jogdíj. Hát ebbe is Kulkával együtt énekelt, táncolt, játszott, mindent megmutatott, amit csak lehet. És hát a játékszínben meg ugye volt egy nagyon-nagyon helyes krimi vígjáték, a Hölgy fecseg és nyomoz, ahol hát egy ilyen titkárnőt, Gálvölgyi János volt a partnere, és hát remekül egy húron pendültek, játszott, aki hát tulajdonképpen kicsit mint Miss Marple, hát mindent lát, amit nem kéne, de hát ellentétben Miss Marple mindent rögtön ki is kotyog, hát amiből aztán hát természetesen lesznek jócskán bajok. És akkor ugye tulajdonképpen volt egy búcsúja, amikor azt mondta, hogy na, ezt játsza utoljára, ugye Orlai Tibor fogadta be, miután megszűnt a Budapesti Kamaraszínház, és akkor láttam igazán egy időre úgy tulajdonképpen megrottyanni, mert mindig pozitív életszemlélete volt. Akkor is, amikor kiderült, hogy rákos, amiről abszolút őszintén beszélt, tehát, hogy soha föl nem merült, hogy ő ezt titkolja, mert azt érezte, hogy hát ezzel is segíthet másoknak, hát hiszen mások is járnak hasonló cipőben, de amikor a Budapesti Kamara tulajdonképpen szinte az egyik pillanatra a másikra megszűnt, és volt egy ilyen társulati ülés, amiről egy idő után kiküldték a sajtót, mert ott volt valamilyen rémisztő hivatalnok, aki ilyen zsebredugott kézzel olyan nagyképűen hát tulajdonképpen bejelentette, hogy hát itt nem sok lehetőség van már, akkor már kiküldték a sajtót, de engem ott ilyen több ember is tulajdonképpen fölvitt a karzatra, és hogy úgy mondjam, bújtattak, úgyhogy én végignéztem ezt a zárt dolgot, és hát itt döbbenetes volt ennek a Manusznak a hozzáállása, és az, ahogy a Vár Éva megdöbbent, és azt mondta, hogy akkor én holnap már be se jöjjek. És tényleg volt egy pont, amikor egyik pillanatra a másikra mondták, hogy na hát akkor nem kell többet bejönni, és be se tudták fejezni az évadot. Ez hihetetlen szemétség volt, és akkor ez nagyon megviselte, de Orlai Tibor állt a vártán, és hát ugye átvihette a Rose című produkciót, sőt szerintem a Piafnak is egy ilyen mono változata még ment tovább, tehát hogy ott abszolút segédkezet nyújtott, és tulajdonképpen hát aztán egy Orlais produkció az Aranytóval, ahol Benedek Miklós volt a partnere, búcsúzott a közönségtől, de aztán visszatért Pécset, például Svajda Szent Család című produkciójában, a Pécsi harmadik színházzal Budapesten is vendégszerepeltek, ő szerette ezt a Pécsi harmadikat, a Macskajáték Orbánéját is itt játszotta. Hú, nem mondok tovább, pedig szívesen beszélnek még Vári Éváról, csak nem marad idő a többire. Akkor nagy-nagy szeretettel köszöntöm a 85 éves Vári Évát, és pár mondatot mondok Dégi Istvánról, aki 90 éves lenne, és remélem még azért sokan emlékeznek rá, főleg epizód szerepeket játszott, egy ilyen igazi önpusztító, önsanyargató színész volt, aki hát aztán önkezével is vetett véget az életének. Ugye a Fábri Zoltán Isten hozta Őrnagy úr, ugye hát ami Örkény István Tóték című darabja nyomán készült, abban ő volt a postás, és szerintem aki látta, annak muszáj emlékeznie rá, Tehát egy ilyen kicsit együgyű ember, aki úgy magához szorítja a leveleket, és ugye a darab szerint is szortírozza őket, hogy jó hír, rossz hír, és a rossz hírnél hát elmélázik, hogy azoknak, akiket szeret, kézbesítse, és az a döbbenet, amikor elolvassa, hogy a Tótek fia meghalt a fronton, és ott méláz, és a teljes rémület, hogy most mi lesz, és akkor kézbesítse, ne kézbesítse, de nem, inkább megeszi, mert hogy ő ilyen rémisztő fájdalmat nem akar okozni. Szóval ott van egy kisember, aki hát finoman fogalmazva sem egy lángészt, de egy nagyon-nagyon jó érzésű valaki, egy nagyon szerethető ember, aki hát a szívén viseli azoknak a sorsát, akiket ismer. Hát ugye tudható, hogy Sucila volt az első felesége, furcsa, fájdalmas fintora a sorsnak, hogy hát ő is öngyilkosan halt meg, miközben hát ugye másokat egészen remekül szórakoztatott, akár kabaré tréfákban is. És hát aztán Dégi Istvánt hol zseninek tartották, hol nagyon agyon foglalkoztatták, hol szinte a kutya sem törődött vele. Egyetlen helyen érezte igazán jól magát, Makón, tehát a szülővárosában, amikor oda hazament, akkor úgy gondolta, hogy kicsit helyre rázódott a világ, de hát aztán csak el kellett jönni onnan. Ugye Madách Színház volt, József Attila színház volt, amikor a fia kiadta a Látogatóban című könyvet, amiben a édesapja írásai, versei voltak meg róla kritikák. Hát tulajdonképpen kiderült, hogy se a Madácsot, se a József Attilát olyan nagyon nem szerette, úgy érezte, hogy hát szóval szinte egészen félelmetes, hogy olyanokat írt, hogy szinte szégyelte oda az arcát, a hangját, mert hát amikor már ugye jóval régebben Bartók, meg Kodály, meg Kassák hol tartott, akkor ezek ilyen színházüzemek, amik hát nem érnek föl ezekhez a szerzőkhöz. Aztán volt több helyen, Debrecenben, Miskolcon, Kecskeméten csak egy évig, mert mindig próbált odébb állni, ugye, amikor nem érezte jól magát, de hát általában nem érezte jól magát sajnos. A fia is, hát Dégi János ugye színész lett, aztán ő is ott hagyta a pályát, aztán dokumentumfilmeket csinált, egy időre elment Amerikába, most itthon van, és hát igyekszik méltán ápolni édesapja emlékét. No, hát akkor ennyi Dégi Istvánról, és akkor Hegedűs a háztetőn, ugye örök siker, tehát nem is nagyon láttam olyan előadást ebből a musicalből, ami nem volt siker. Még ugye próbálom behozni magam, még Gyulán láttam az erdélyi héten a Szatmár Németi Északi Színház Haraggyöngy társulatának előadásában. Ugye ez tulajdonképpen azóta siker nálunk, hogy Besenyei Ferenccel a címszerepben előadták az Operett Színházban. Én magam is 2 órát álltam sorba a pénztár előtt, hogy bejussak, és akkor ugye a zsidó témája miatt is, ami akkoriban olyan nagyon, ezt nem feszegették nyíltan nálunk, ez siker volt, egy időre be is tiltották az előadást, és aztán jöttek a különböző verziók, ugye Besenyei Ferenc, mint szinte minden szerepéből ilyen hőst csinált, ebből az alapvetően a kisregényben még ugye egy tényleg kis ember, teljes emberből, és aztán jöttek olyan verziók, ahol mondjuk már tényleg kis emberre játszották ezt a figurát. Volt olyan rendező, például Béres Attila, aki hát háromszor is megrendezte, tehát Egerben, meg Újvidéken, és aztán pár éve Miskolcon hozott létre egy egészen kiváló előadást a produkcióból. És ugye hát Kerényi Imre, amikor a Madách Színházban bemutatta a darabot, akkor neki meg az volt a nagy húzása, hogy a Budapest Klezmerben játszott, tehát egy nagy zenekar helyett tulajdonképpen egy jóval kisebb zenekar, ám de a zenekar tagjai jelmezben a színpadon is közre működtek, egyébként ez így volt a Miskolci produkcióban is. Rappert Vencz Gábor a Szatmár Németi produkcióban a kisember és a hős közötti figurához Márkó Eszternek a rendezésében. Most is működik. Abszolút működik az előadás. Márkó Eszter nem talált ki semmi különösebb extrát, tehát mondhatnám azt, hogy le van bonyolítva, lebonyolítják a darabot, de ezt meglehetősen tisztességesen és sikeresen, jó táncokkal, szép jelmezekkel, meghitt díszletben, és tulajdonképpen most is érződik az, hogy hát milyen rémes az, hogy gyűlöletet keltenek emberek között, hogy embereknek el kell hagyniuk az otthonukat, és tulajdonképpen nincs oka, hogy miért, és hogy hát miért csinálja ezt a világ, miért ismétlődik ilyesmi a történelemben. Ennek a borzadályos szörnyűsége tulajdonképpen hát itt van ebben a Heger is a háztetőn előadásban is. Lejárt sajnos az időm, Operett Gáláról majd a következő héten. Túri Lajos Louis kezelte a hangpultot. Azok számára, akik hétfőn 3-tól a videó változatot nézik, Král Kevin és Loboda István kezelték a kamerákat. Én változatlanul Bóta Gábor vagyok. Hallgassák meg a híreket a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.